Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a kicsit hűvösebb nyári napon. Belegondoltatok már, hogy a nyárnak talán a kétharmadán túl vagyunk? Azt hiszem, hogy reális, igaz? Tehát a kétharmadán túl vagyunk. Ilyenkor már érdemes értékelni dolgokat. Ki az, aki nagyon pihent, nagyon jól kihasználta az időt, nagyon jól fölfrissült már a nyáron? Úgy elvétve néhány embert látok, aki ezt az áldást átélte. Ki az, aki úgy közepes, tehát az egy kicsit pihent már, de még nem az igazi. Oké, és ki az, aki még nagyon úgy érzi, hogy nagyon fáradt, és jó lenne nyaralni, pihenni, eltűnni valahova. Úgy látom, valaki minden kategóriába szívesen bevállal. Szóval a nyár az majdnem eltűnik, nagyon gyorsan halad. És ami történik velünk nyáron, meg télen, meg tavasszal, meg ősszel, meg bármikor, azok meg vegyes események, vegyes dolgok, örömteli dolgok, felszabadító, boldog események, és néha meg hát kihívások, meg nehézségek, meg problémák is érnek bennünket. Valahogy ilyen az élet, így van becsomagolva, és az arányokat azt nem tudom, az mikor hogy alakul, kicsit több az egyikből és kevesebb a másikból, aztán változik. Hát ma én egy titokról szeretnék beszélni, és ez a különleges titok, ez az, amit tulajdonképpen Isten igéje világosan elmond, hogy az életünkben vannak válságok, meg nehézségek, meg krízisek, tehát ez az, ami úgy benne van a csomagban, annyira nem szeretjük, de ez is benne van. De a másik oldalon ezeknek a válságoknak és kríziseknek, vagy nehézségeknek, vagy ilyen nem szeretem időszakoknak, napoknak, óráknak lehetnek óriási áldásai, amelyek meghatározóak tudnak lenni az életedben. Az örömteli, boldog események is meghatározóak, de ezt természetesnek vesszük. Tehát ezekre emlékszünk. A legszebb, legkülönlegesebb pillanatok az életben, amik értek, ami nagyon boldoggá tett téged, vagy nagyon áldottnak érezted magad, azokra emlékszel. De talán így van a másik oldalon is, a nagyon nehéz napokra is emlékszel. És az Istennek a csodája, meg a kegyelme, hogy nekünk keresztény embereknek, akik hisznek Krisztusban, megadja azt a lehetőséget, hogy teljesen mindegy, hogy milyen napod van, most a nehéz, vagy az áldott, a problémás, vagy a sikeres időszakban vagy, tulajdonképpen mindegy, mert mind a kettőnek egy nagy áldása lehet az életedre, és ezt a különlegességet Pál apostol úgy fogalmazta meg, és meg is élte, sőt bizonyságtételként mondja, hogy ennek az egésznek a titka nem más, mint ez, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. A jó dolgokban is kell a megerősítés, az áldásokban is, hogy az ember nehogy többnek gondolja magát, vagy a helyzetét, mint ami. Tehát reálisan értékeljük magunkat, meg a helyzetet. És a nehézségekben meg különösen szükségünk van arra, hogy Krisztus az, aki megerősít bennünket minden körülmények között, és ezért van erőnk. Szóval azt szeretném, hogy ezen a mai vasárnap délelőttön ez az egy mondat a Bibliából, ez úgy járja át a szívünket. Hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Mondjuk el közösen. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. És ez egy óriási igazság. Óriási igazság. És óriási erő és óriási lehetőség a hívő embernek, hogy ezt megragadja. Hogy bármi történik velem, bármilyen kihívások érnek, azt mondom, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki meg fog erősíteni engem. Vagy aki megerősít engem. Már megerősített. Mert Isten tudja azt, hogy mi lesz holnap, meg holnap után. Tudja azt, hogy mi vár rám, és fölkészít engem, hogy keresztül vigyen különböző napokon, eseményeken és helyzeteken. Jó hír. Mindenre van erőd, meg nekem, a Krisztusban, aki megerősít bennünket. És ne felejtsétek el, az Isten ereje, vagy a Krisztus ereje, az nem csak egy kis bátorítás, hogy hát biztos jobb lesz holnap, mint ma volt. Nem erről szól a dolog. A Krisztus ereje az hatalmas erő. Az Isten ereje az egy hatalmas erő. Szóval válságok és krízisek, amelyek áldást hoznak az életünkre. Elkezdtem gondolkodni azon, hogy az én rövid kis életemben, az elmúlt 47 évben milyen válságok és krízisek voltak. Mit éltem át, vagy mi volt az, ami meghatározta az életemet ilyen területen. És eszembe jutott néhány dolog. Az egyik egy ilyen érzelmi válság. Ha jól emlékszem, 15 éves lehettem, vagy 16 talán. Megbeszéltem a szüleimmel, hogy el fogok menni a barátaimmal egy nyári táborba. Szóval nagyon készültem rá, azt hiszem, hogy az első olyan tábor volt, ami jó messze volt a családi háztól, meg sokat kellett utazni barátokkal, tehát jó környezet. Nagyon készültem rá, és a indulás előtt talán 3 vagy 4 nappal, hát jött egy csapás az életemre, hímlőbetegség jött rám, tehát tudjátok, ez a mindenütt kijött rajtam, mindenféle ilyen furcsa kis alakzatok az arcomon, meg a testemen. El kellett menni az orvoshoz, az orvos azonnal megállapított, hogy mi a problémám, megnyugtatott, hogy minden rendben van, itt 2 hétig közösségben nem mehetek, legyek otthon, és nem tudom, milyen gyógyszert kell szednem, és akkor gyorsan meg fog gyógyulni. És akkor engem ez úgy érintett, hogy hát mi az, hogy nem mehetek el? Hát erre készültem. 16 évesen, hogyha készülsz egy táborra, hogy ott lesznek a barátaid, meg olyan környezet, és akkor előtte 2 nappal vagy 3 nappal azt mondják, hogy nem mehet sehová, és pont jön egy betegség, és akkor most miért van ez? És miért pont velem? És miért nem mehetek el? Szóval egy olyan érzelmileg nehéz volt ezt az egészet úgy túlvészelni, és ahogy emlékszem, hogy teltek a napok, hogy tudtam, hogy a többiek ott vannak, biztos jó a tábor, jól érzik magukat, minden jól alakul, én meg otthon vagyok egyedül, és akkor nézem ott a kis hólyagokat magamon, meg próbálom várni azt, hogy minél hamarabb eltűnjön rólam minden. Szóval vannak ilyen nehéz esetek, amikor úgy telnek a napjait, hogy érzelmileg úgy le vagy terhelve, és nem tudsz örülni semminek, mert valami nem úgy alakult, mint ahogy te szeretted volna. Voltál már ilyen helyzetben, hogy érzelmileg úgy elkezdtél ilyen mély repülésbe menni? Elég sokszor előfordul az ember életében ilyen. Aztán eszembe jutott egy másik ilyen nehéz időszak. A másik ilyen nehéz időszak az volt, amikor már munkahelyen dolgoztam, nem is volt rossz munkám, és hát szabadságra akartam menni, akkor már keresztény szolgálatban is benne voltam, ilyen önkéntesként, és nem akart elengedni a főnököm, és egy vitatkozás volt ennek az eredménye, és hát mégis elmentem, és ennek az eredménye az lett nagyon röviden, hogy kirúgott a munkahelyről. És elkezdtem gondolkodni azon, hogy most mit csináltam. Tehát csináltam magamnak egy komoly egzisztenciális válságot. Hogy eddig volt fizetésem, most már nincs. És meg kell tanulnom, hogy mondjuk a keresztény életnek vannak olyan részei, amikor az Úrért áldozatot kell hozni. És amikor áldozatot hozok az Úrért, akkor az Isten ereje megnyilvánul, és esetleg megáld engem. És később azt mondom, hogy de jó volt. De akkor egy nehézségen mentem keresztül, és jött egy ilyen egzisztenciális válság. Az elmúlt héten Marikával egy ilyen házas héten voltunk. Ilyen nap a házasságról volt szó, úgyhogy nagyon felkészült vagyok most. Az egyik dolog, ami eszünkbe jutott ott, hogy beszélgettünk a házasságunkról, amikor összeházasodtunk, és eltelt körülbelül 10-12 hónap, tehát magyarul egy év a házasságunkból, tehát friss, boldog házasok voltunk, úgy éreztük, hogy nem működik a házasságunk, tehát egyszerűen nem jó semmi, mert ő napközben dolgozott délelőtt, én meg délutántól késő éjszakáig gyakorlatilag alig találkoztunk, és üzengettünk egymásnak csak, és utána föltettük a kérdést, hogy ennek van így értelme? Tehát ha nem házasodunk össze, ennyit akkor is találkozhatnánk, vagy ennyit akkor is kommunikálhatnánk, hogyha így éljük az életünket. És kialakult egy ilyen házassági válság, vagy egy ilyen nehézség, amit valahogy meg kellett oldani, de megoldottuk, és meg kell tanulni ebből, hogy Istennek van hatalma arra, hogy nehéz helyzetekben is ad bölcsességet, és nem muszáj beleragadni egy problémába, hanem tovább lehet menni. És amit látjátok, azóta eltelt néhány év, és itt vagyunk, és újra érezzük magunkat. Tehát, hogy Isten kiszabadított ebből bennünket, és minden rendben van. Aztán még egy ilyen válságot szeretnék megemlíteni. Amikor megtérésem előtt voltam hetekkel, vagy talán napokkal, volt bennem egy ilyen döntési válság. Voltál már ilyen nehéz helyzet, hogy tudod, hogy dönteni kell, majdnem úgy éreztem, hogy van egy határideje is, amit Isten megszabott nekem, és nem tudtam, hogy döntsek. És ez egy ilyen kemény válságot okoz az embernek az életében, egy ilyen döntési válságot, ha nem döntök, akkor azzal tulajdonképpen döntöttem az egyik oldal felé. Ha viszont kimondom, hogy döntök, akkor azt felelősséggel kell kimondani. És vannak ilyen döntési helyzetek is az életben, hogy tudod, hogy mondani kell igent vagy nemet, menni kell vagy nem kell menni, részt kell venni, vagy ott kell lenni, vagy nem kell ott lenni, közeledik az idő, és nem tudod, hogy mit csináljál, és egy olyan nehéz, válságos pillanatokat élsz át, vagy napokat élsz át. De megtanultam azt, hogy Isten ezekben a helyzetekben is, amikor egy ilyen határidő közeleg, és mondani kell valamit, vagy szint kell vallani, ki kell mondani, hogy igen vagy nem, hogy az Istennek az ereje, az sokkal nagyobb, vagy Istennek a bölcsessége, az sokkal nagyobb, mint amire én gondolnék, vagy ami belőlem fakad, és Isten megsegít abban, hogy jó döntéseket hozzak. Szóval vannak különböző élethelyzetek, amelyeket úgy élünk meg, hogy hú, ez nehéz. Hú, most az érzelmileg, vagy egzisztenciálisan, vagy egy ilyen döntési helyzet, vagy mentálisan, vagy bármilyen módon, vagy akár hitelvi válságokról is beszélhetünk. Nagyon sok emberrel találkozok, akiknek komoly hitelvi válság van az életükben. Valahogy meghasonlanak az Istennel való kapcsolatukban, nem tudnak tovább menni, és az problémát okoz nekik. És egy komoly válságot okoz az életükben. De ne felejtsük el, hogy a Biblia azt mondja, hogy mindegy, hogy milyen napjaid vannak, mindegy, hogy milyen döntés előtt állsz, mindegy, hogy most érzelmileg a csúcson vagy nem, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Mondjuk el még egyszer, ne felejtsük el ezt az igeverset. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. És most arra kérlek, hogy gondolj arra, hogy neked most milyen élethelyzeted van. Mi az, ami esetleg nem annyira szimpatikus, nem annyira könnyű, nem annyira örömteli, hanem inkább ez a válság, nehézség, problémás döntések, helyzetek, napok. Van ilyen? És hogyha sikerült megtalálni a gondolataidba legalább egy ilyet, ha senkinek nincs ilyen, akkor tovább mehetünk, de gondolom, hogy van mindenkinek néhány ilyen, akkor mondjuk el újra ezt az igeverset úgy, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem ebben a helyzetben is. Ebben a döntési helyzetben, ebben az egzisztenciális válságban, vagy érzelmi válságban, vagy hitkrízisben, vagy bármiben. Szóval mondjuk el még egyszer úgy, hogy arra gondolsz, hogy tudom, hogy Isten ebben a konkrét helyzetben, amiben én benne vagyok, abban az Isten ereje meg fog engem segíteni. Szóval mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem abban a helyzetben, amiben vagyok. Ezt mondja Isten igéje. Nem úgy általánosságban, ez nem a filozófikus igazság, hanem abban a helyzetben. Szóval amikor ilyen nehézségekben vagyunk, válságok, krízisek, problémák érik az életünket, általában két lehetőség van. Az egyik, hogy ezekbe belesérülünk, beleragadunk, és akár maradandó sérüléseket is szenvedhetünk, és egy ilyen érzelmileg, lelkileg, szellemileg rokkant emberekként megyünk tovább, vagy kapcsolatainkban rokkant emberekként megyünk tovább, vagy pedig ezeket megharcoljuk, megéljük ezt az igét, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem, és ennek az lesz az eredménye, hogy győztesen megyek tovább. Persze az emlékeimben ott lesz, hogy azok nehéz napok voltak. Az egy különleges problémás időszak volt az életemben, de megtapasztaltam azt, hogy Isten kihozott onnan, és tovább vitt, és ezáltal még erősebb lettem. Szóval két lehetőség van. Az egyik az, hogy beleragadunk, a másik az, hogy győzünk, és még erősebbek leszünk. Melyiket választod? Hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem, hogy ezt megélni, vagy pedig, hogy jaj, én szerencsétlen, mindig velem történnek ilyen bajok. Persze az én szomszédom, az én főnököm, az én gyerekem, az én nem tudom, és akkor az önsajnálatba egyszerűen lemegyünk a depresszióig. Szóval nem mindegy, hogy kezeljük az életnek a különböző dolgait. Egy történetet szeretnék elmondani. Ez a történet régen játszódott le. Olvastam, hogy az amerikai farmerek Alabamába az 1800-as évek végén folyamatosan mindegyik gyapotot termesztett, mert akkor annak volt ott a igazán jó piaca, és a gyapot termelők hát tulajdonképpen gombra-módra szaporodtak, mert aki valamit is adott magára, és szeretett volna nagyon nagyobb pénzt csinálni, az gyapotot termelt, mert ezt jól el lehetett adni. Igen, ám, de hogy nőtt a termelés, egyre több farmer ráállt a gyapot termesztésre, egyre több lett a kínálat a piacon, hát tudjátok a piacnak a törvény, minél több áru van valamiből, annál inkább csökken az ára. Minél kevesebb valami, vagy hiánycikké válik, annál inkább emelkedik az ára. Ezért a gyapot, ahogy a kínálatban emelkedett, az ára egyre inkább csökkent, és hát a farmerek kezdtek panaszkodni, minden bajuk volt azzal, hogy rengeteg beruházás, rengeteg befektetés, és hát a bevétel az egyre inkább csökkent, sőt minimálisá vált, és nem tudnak megélni. Mindenkihez fordult, a kormányhoz segítse őket, és ezt az egészet még tetézte azt, hogy Mexikóból valami kártévőt áthoztak, és ez a kártévő specializálódott arra, hogy a gyapott növényeket rágcsálta, és hát nem csak kicsi volt az ára a gyapotnak, amit eladtak, tehát hogy csökkenőben volt. Ráadásul egy csomó gyapott növényt elpusztított ez a kártevő, ami tönkretette tulajdonképpen a farmereknek az életét, munkáját, meg a tevékenységét. És teljes kilátástalanság volt. És ennek az eredménye az lett, hogy egyre több farmer fölhagyott a gyapottermesztésre, mert nem tudtak tulajdonképpen ebből megélni, illetve a földeket muszáj volt valami más növénnyel bevetni, mert hát a gyapotot nem tudták igazán gazdaságosan termelni a kártevő miatt, és ezért elkezdtek mindenféle más növényeket, gabonát, búzát, mindenféle más dolgot termeszteni, és ennek az eredménye az lett, hogy erre viszont a föld nagyon alkalmas volt, és a farmerek egyre több búzát vagy gabonát tudtak eladni, egyre többet tudtak termelni, és egyre gazdagabbak lettek. És hogyha igaz a történet, akkor Alabamába állítottak egy szobrot ennek a kártévőnek, hogy ez mentette meg a farmereknek az életét abban, hogy ne szegényedjenek el, és ne menjenek teljesen tönkre, mert ez a kártévő segített nekik abban, hogy váltsanak, és a gyapot helyett mondjuk búzát termeljenek, mert ez segített nekik abban, hogy jobban megéljenek. Ugye milyen különleges? Hogy van egy nehézség, van egy probléma, amire úgy gondolunk, hogy jaj Istenem, most mi lesz? Nem tudok megélni, nem tudom kezelni a helyzetet, mi lesz velem, mi lesz a családommal, mi lesz az életemmel. És ebben a nehézségben csak a problémát látjuk, de tulajdonképpen lehet, hogy ez a probléma segít bennünket tovább lépni, és egy nagy áldást hoz az életünkbe. Nem mindegy, hogy ahogy éljük az életünket, válságok, nehézségek, krízisek, problémák, amelyek jönnek, úgy tekintünk rá, hogy ezek tönkretesznek bennünket, vagy pedig ezáltal Isten segít bennünket tovább lépni, mert mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Mindegy, hogy mi van. Ezt tudom, hogy nagyon elméletinek tűnik, de higgyétek el, hogy amikor az ember benne van egy nehéz helyzetben, amikor megvallja ezt, és azt mondja, hogy kapaszkodok Krisztusba, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, akkor ez elkezd működni. Isten igéje elkezd működni. Egyrészt hitet ad neked, békességet ad, másrészt meg segít abban, hogy megmutassa, hogy merre kell tovább menni, és nem kell belepusztulni abban a helyzetbe, vagy nem kell belerokkanni ebbe a helyzetbe. Szóval amikor jönnek ezek a krízisek, kapcsolati krízis, betegségek, nehézségek, anyagi, egzisztenciális, bármilyen szellemi, lelki krízisek, akkor valljuk meg azt, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És ez segít bennünket, hogy tovább lépjünk. A Bibliából én ma három példát szeretnék hozni, három ilyen krízis, vagy nehézség, vagy probléma. Ez ilyen típus problémák. Szerintem mind a hárommal találkoztál már. Amikor látni fogjuk ezeket a típus problémákat, akkor azt mondjuk, hogy én is voltam ilyen helyzetben. És ezt a hármat, ha megnézzük, akkor tanulhatunk belőle, hogy hogyan lehet egy-egy nehéz döntésben, nehéz helyzetben úgy tovább lépni, hogy áldást legyen belőle, és ne veszteséget termeljünk. Az első, vannak olyan nehézségek, vannak olyan problémák, amelyeket Isten enged meg az életedbe. Tehát én azért imádkozom, ó Uram, ezt kerüljön el engem. És Isten mégis megengedi. Az Isten, aki szeret téged, aki kegyelmes Isten, aki hűséges Isten, aki jó Isten, és sorolhatnék sok jelzőt Istennel kapcsolatban, hogy milyen a mi Istenünk, aki nagyon-nagyon szeret téged meg engem, mégis néha megenged különböző nehézségeket az életedbe. Ezt össze tudod egyeztetni? Ez így van. És vannak ilyen típusú válságok, nehézségek, hogy Isten akaratával történik. Tehát Isten nagyon jól tudja, nem az ördög munkája csupán, vagy nem arról szól, hogy Isten most nem figyelt oda, és akkor van egy kis problémám, és akkor imádkozom, hogy jaj, Uram, nézd rám, hogy segíts rajtam most, és akkor Isten azt mondja, hogy ja, tényleg problémáid van, akkor gyorsan fölemeldek. Nem erről van szó. Isten nagyon világosan tudja azt, hogy mi fog történni veled, nagyon is figyeli az eseményeket ebben a nehézségben, és tulajdonképpen Istennel keresztül lehet menni az ilyen nehézségeken. Az egyik ilyen tipikus példa a Bibliában Jóbnak a története. Ki az, aki a végigolvasta legalább egyszer Jób történetét? Nagyon sokan, de aki még nem, azt ajánlom, hogy olvassátok végig. Jób története azzal kezdődik, hogy Jób fedhetetlen és becsületes ember volt. Egy igazi, komoly hívő ember volt. Félte az Istent, és kerülte a rosszat. Vagyis szent élete volt, jó kapcsolata volt az Úrral, emberekkel, szóval jól érezte magát a bőrében. Ha találkoztál volna Jobbal akkor, és megkérdezed, hogy kedves Jobb, hogy vagy, akkor azt mondja, kösz, jó, minden oké. Sőt, sokkal jobban vagyok, mint ahogy gondoltam, vagy terveztem volna. Annyira jól mentek a dolgai. Azt mondja a Biblia, hogy 7 fia és 3 lánya született neki, 7000 jó, 3000 teve, 500 pár ökör, és 500 szamár volt a jószága, és igen sok szolgája volt. Ez az ember tekintélyesebb volt minden keleti embernél. Tehát nem csak jól érezte magát, hanem dúsgazdag volt. Egyensúlyban volt a család élete, egyensúlyban volt a lelki élete, Istennel való kapcsolata, ráadásul volt mit aprítani a tejbe, vagy szokták mondani, hogy minden rendben volt vele, tehát egyszerűen jól érezte magát. És ebben a helyzetben, amikor minden jól megy, azt mondja a Biblia a Jobb könyvének az első rész 6. versétől, hogy történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek és megálltak az Úr előtt, és velük együtt megjelent a sátán is. Az Úr megkérdezte a sátánt, honnan jössz? A sátán ezt felelte az Úrnak, a földön barangoltam, ott jártam, keltem, erre ezt mondta az Úr a sátánnak. Észrevetted-e a szolgámat Jóbot? Nincs hozzáfogható a földön. Fedhetetlen és becsületes ember féli az Istent és kerüli a rosszat. A sátán így felelt az Úrnak, nem ok nélkül féli Jób az Istent, hiszen te holtalmazod őt, a házát és mindenét, amilyen csak van, keze munkáját megáldod, jószága elszaporodott a földön, de hát nyújts csak ki a kezedet, és tedd rá arra, amilyen van, majd káromolni fog téged még. Az Úr ezt felelte a sátánnak, mindenét a kezedbe adom, de rá magára nem vethetsz kezet. És eltávozott a sátán az Úr elől. Ez egy nehéz ige, nem? Szeretnéd, hogyha a sátán és a mindenható Isten beszélgetnének rólad? Elolvassuk ezt a szakaszt, és akkor azt fogalmazódik benne, hogy mind a kettő felejtsen el gyorsan. Tehát nehogy én legyek a téma. Nehogy én legyek a téma. Mert ha arról van szó, hogy a sátán azt mondja, hogy látod XY-t, milyen aljas, mocskos, bűnös élete van, az is borzasztó rossz. Mert az ördög akkor tulajdonképpen elvett mindent tőlem. Ha viszont azt mondja Isten, hogy itt van egy becsületes, korrekt ember, aki szeret engem, megéli az Istennek az igéjét, akkor az is veszélyes, nem? Akkor azt mondja az ördög, hát könnyű neki. Hát próbáljuk már ki. Hát ha elveszel tőle mindent, akkor nem fog téged imádni. És tényleg így van. Hogyha Isten elvenne tőlünk néhány dolgot, ami most a mi vagyonunk, ami hozzánk tartozik, akkor is itt lennénk. Akkor is imádnánk az Urat, hogy jó az Úr, dicsőség neki, halleluja, minden rendben van. Ugye ezek kemény kérdések és nehéz kérdések, és azt mondja a Biblia, hogy Jób egy olyan élethelyzetbe kerül, amikor tulajdonképpen az Isten büszke rá, szinte fölhívja a sátánnak a figyelmét, és azt mondja, hogy csinálsz te akármit. Vannak ilyen emberek a Földön, az én teremtményeim, akik kitartóak, hűségesek, szentek és igazak. És azt mondja Isten, hogy annyira büszke vagyok erre a Jobra. Olyan jó látni, hogy az én teremtményeim így élnek és így gondolkodnak. És jön az ördög, aki tönkre akar tenni mindent, és azt mondja, hogy na vegyünk el tőle mindent, és nézzük meg, hogy mennyire lesz boldog ez az ember, és mennyire lesz komoly hívő ember még. Ahogy elolvastam ezt a történetet többször, két dolog megfogalmazó, illetve több dolog is, de két dolgot látok benne. Az egyik az, hogy azt mondja a Biblia, hogy mivel Isten megáldotta Jobot, ennek az eredménye mi lett? Hogy elkezdett kiteljesedni. Egyre több állat meg vagyontárgy, egyre több gyerek, egyre gazdagabb kapcsolat Istennel, egyre gazdagabb kapcsolat az emberekkel, mert tekintélyes ember volt, tehát odafigyeltek rá, tehát nem egy magányos valaki volt. Ahogy az Isten ott van az életében valakinek, akkor az Istennek a jelenléte hozza ezt a kiteljesedést, ezt a növekedést. Hogy kezdenek megjavulni a dolgok, kezdenek meggyógyulni a dolgok, kezdenek növekedni vagy erősödni a dolgok. Azt is mondhatnánk, hogy gazdagodunk itt, most nem csak pénzre kell gondolni, tehát fizikális dolgokra, hanem szellemi javakban. Tehát az Isten, amikor megjelenik az életünkbe, akkor ennek a következménye ilyen kiteljesedés. És amikor Isten azt mondja az ördögnek, hogy oda mehetsz Jobhoz, és ráteheted a kezét ezekre a dolgokra, akkor mi történik? Az ördög jelenléte mit eredményez Jobb életében? Hogy ezek az áldások, mindaz, ami az Istennek a jelenlétéből fakadt, és boldoggá tette Jobot meg a családját, ezek elkezdenek szűkülni. És ha végigolvasod Jobb könyvét, akkor az van, hogy egyik nap ilyen tragédia, másik nap olyan tragédia, a harmadik nap amolyan tragédia, és az ördög tulajdonképpen folyamatosan ezt a kiteljesedést és az áldást folyamatosan veszi el, és újra bezsugorodik Jobb. És nem marad semmi, csak az Isten és ő. Semmi nem marad. Csak az Isten és ő. És ez egy komoly nehézség. Amikor gondolkoztam erről a történetről, azt láttam, hogy hogyha az Isten és a köztem lévő kapcsolat nem jó, akkor semmi nem jó. Ha az Úrral való kapcsolatom rendben van, akkor minden rendben van. Sok ember éli úgy az életét, hogy az Istennel való kapcsolat az nincs rendben, de egyébként sok minden rendben van. És amikor ezek a múló dolgok, amit könnyen el lehet veszíteni, könnyen el lehet le lehet mondani róla, akár fájdalmasan is, de ezek eltűnhetnek az életedből, akár kapcsolatok, akár anyagi javak, akár lehetőségek, akár pozíciók, akár a tekintés, sok minden eltűnhet, de hogyha csak ezek biztosítják azt, hogy jól érzem magam, és az Istennel való kapcsolat nem, akkor tényleg nagyon szegény ember vagyok. És ez a Jób olyan ember volt, akinél beszűkült minden, az ördög mindent elvett tőle, amit az Isten ajándékban neki adott, egy kivételével, az Istennel való kapcsolat, az nem szűnt meg. És egyszerűen Jób még így is azt mondja, úgy fogalmaz, hogy mindegy, hogy mi történik velem, még akár bele is pusztulhatok ebbe a helyzetbe, de tudom, hogy az Isten az én porom fölött megáll. Az Istennel való kapcsolatomban nem nyúlhat bele senki és semmi, és ez örökké meg fog maradni. Szóval az ördögnek csak annyi hatalma van, amennyit Isten ad neki, és az Istennel való kapcsolatodban viszont nem tud beleszólni az ördög. Hogyha ez a legfontosabb dolog az életedben, akkor minden más változhat, növekedhet, csökkenhet, kiteljesedhet, visszahúzódhat, mint a apály-dagály dolog. Tulajdonképpen az életünk is nagyon sokszor ilyen, hogy néha egy ilyen nagy kiteljesedési időszakot élünk meg, máskor egy kicsit, hogy visszahúzódási időszakot, de teljesen mindegy, hogy ez hogy mozog, milyen gyorsan. Ha az Istennel való kapcsolatunk erős, akkor tulajdonképpen minden erős lehet. És tudjátok, az a veszélyes, hogy amikor jönnek a nehézségek, jönnek a problémák, jön ez az apály időszak, amikor inkább eltűnik minden körülöttem, ha az Istennel való kapcsolatom nem jó, ebbe könnyen bele lehet rokkanni. Ismertek olyan embereket, akiknek az életében volt egy-egy tragédia vagy trauma, és egyszerűen úgy maradtak. Már ennek 5 éve, 10 éve, vagy 15 éve, és úgy maradt. Nem tudott tovább lépni, nem tudott meggazdagodva tovább menni, mert beleragadt ebbe az egészbe. Valahogy az Istennel való kapcsolata az nem volt olyan erős, hogy megtartsa őt, és mivel minden másban kapaszkodott, ami tulajdonképpen kifolyt az ujjai közül, és nem tudott tovább lépni. És ezért úgy maradt. Vannak ilyen emberek. Jobbról azt olvassuk, hogy még ebben a helyzetben, amikor tulajdonképpen eltűnik minden körülötte, minden, ami addig fontos lehetett, még ebben a helyzetben sem vétkezett Jobb, és nem követett el megbotránkoztató dolgot. Vagyis az Istennel való kapcsolata továbbra is stabil. Elvesztette a vagyonát, elvesztette a tekintélyét, elvesztette a családját, a feleségét felesége kivételével, és mégis azt mondja a Biblia, hogy semmi rosszat nem követett el. Voltál már nehéz helyzetben? Gondolj bele, akkor nagy a kísértés, hogy eltűnnek dolgok, rágalmaznak emberek, mások gazdagodnak, te meg szegényedsz, az egyiknek jól megy, neked meg rosszul megy, akkor úgy könnyű bűnöket elkövetni, vagy könnyű rosszakat gondolni, könnyű kimondani olyan dolgokat, amivel rengeteg bűnt lehet generálni. Jön a keserűség, jön az irítség, jön az önsajnálat az embernek az életébe. De Jobbról azt olvassuk, hogy ebben a helyzetben sem vétkezett Jobb, és nem követett el semmiféle megbotránkoztató dolgot az Isten ellen. Szóval az Istennel való kapcsolatunk, ha jó, akkor minden jó. Ha az Istennel való kapcsolatunk nem jó, akkor lehet, hogy semmi nem lesz jó. És egy másik dolog. Ha nézzük ezt a történetet, hogy Isten és az ördög beszélget egymással, és ennek a következménye az, hogy Jobb lesz a téma, átbeszélik Jobbnak a dolgait, és utána, hát Jobbnál jön ez az apály időszak, amikor úgy eltűnnek körülötte a dolgok. Ha belegondolunk, hogy egy óriási szellemi háborúnak vagyunk mi a részesei. Nem? Szellemi hatalmak, az Isten is, az ördög is egy szellemi hatalom. Persze a kettőjük között óriási különbség van az Isten javára. De a kettőjüknek a szellemi háborújában, küzdelmében ott vagy te meg én, ott vagyunk emberek, akik tulajdonképpen hát átéljük ennek a hatásait. Vagy az Isten áldását, vagy az ördögnek a romboló, pusztító munkáját. Mind a kettőt átéljük. És tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy mindenki. Ha valaki belegondol ebbe a történetben, azt is arra is gondolhat, hogy hát jó keresztény embernek lenni. jó olyan embernek lenni, mint amiről a Biblia beszél, hogy fethetetlen és igaz ember, aki nem követel rosszat, szereti az Urat, minden rendben van vele. Mert akkor az ördög azt mondja, hogy látod Urko Istvánt, látod Nagy Gergőt, látod az Olit, látod a többieket. Hát ezeknek könnyű. És akkor azt mondja Isten, hogy ne figyelj, ez nem azért csinálják ezek, mert ez nekik annyira könnyű, azért, mert jó kapcsolatban vannak velem. És ha mindent elveszel tőlük, akkor is úgy marad. Akkor is meg lesz ez a jó kapcsolat. És szeretnél te vagy én egy ilyen helyzetbe kerülni, hogy az ördög kipróbálja, hogy... Hát lehet, hogy azt mondanánk, hogy nem. Beszélgessenek másról. Teszteljenek mást. De tudjátok, mégis azt mondom, hogy sokkal jobb keresztény embernek lenni, mint nem kereszténynek, akiről nem beszélgetnek, mert eleve az ördögnek a kezében van. Eleve az ördög teljesen le fogja amortizálni. Eleve a pokolba kerül majd. Eleve tulajdonképpen a lehető legrosszabb következik be az életébe. A gadarai megszállottról, mondjuk egy szélsőséges példa, de a gadarai megszállottról nem beszélgetnek, hogy milyen szent és tiszta, meg milyen őszinte ember, hanem egyszerűen egy leamortizált, lepusztított ember, akit az ördög teljes mértékben ural. És kinek a jobb a helyzete? Jobbnak, aki egy komoly istenfélő ember, aki bízik az Úrban, igaz, hogy komoly veszteségeket szenved el, de mégis stabil marad, vagy pedig egy gadarai megszállott, akitől az ördög mindent elvett már. A következő már csak az élete lesz. De tudjuk, hogy nem így lett, mert Jézus találkozott vele és megszabadította. Hát ne felejtsük el a szabályt, ahol az ördög megjelenik, mert ő öl, lop és pusztít, ott leamortizál mindent, elvesz mindent, ott veszteségeknek a tömegei jelentkeznek minden oldalról, ahol pedig Isten megjelenik, ott pedig a kiteljesedés, a növekedés, az áldás fog megjelenni. Ez mindenütt így van. Szóval azt látjuk Jobbnak az életéből, hogy bármi is történt vele, az Istennel való kapcsolata megmaradt, és ennek a következménye az lesz, hogyha valaki végigolvassa ezt a történetet, a Jobb 42.10-től ezt mondja a Biblia, az Úr pedig jobban megáldotta Jobbot azután, mint azelőtt, lett neki 14 ezer juha, 6 ezer tevéje, 1000 igás ökre és 1000 szamara. Lett még 7 fia és 3 lánya is, első lányát Jeminának, másodikat Keciának, harmadikat Keren Hapuknak nevezte el. Országszerte nem voltak olyan szép nők, mint Jobb leányai. Apjuk nekik adott örökséget, a fiú testvérekkel együtt. Ezután Jobb még 140 esztendeig élt, és meglátta fiait és unokáit negyedíziglen. Öregen halt meg Jobb az élettel betelve. Volt az Jobb életének egy nehézsége, amit azért tudott túlélni, azért tudott átélni, maradandó károsodások nélkül, ilyen szellemi rokkantság vagy érzelmi rokkantság nélkül, mert az Istennel való kapcsolata nagyon erős volt. És ennek a következménye az volt, hogy túl tudott lépni ezen a problémán, és amikor túllépsz egy problémán, és az Úrral megharcolod, és azt mondod, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, tudod, mi lesz az eredménye? Hogy Isten utána meg fog áldani téged, és meg fog erősíteni, és jobb lesz azután, mint az előtt. Hiszel ebbe? Hogy amit az Úrral megharcolsz, annak az eredménye mindig az lesz, amit Jobb átélt, hogy jobb lesz azután, mint azelőtt volt. Egy nagyon egyszerű ábra. Jobbnak az élete egy egész magas szinten ment. Az ördög és az Istennek a beszélgetésének a következtében, mikor az ördög rátette a kezét Jobb dolgaira, akkor tulajdonképpen minden oldalról elkezdett süllyedni az élete. Egyre nehezebb és egyre problémásabb lett az élete. Jöttek a betegségek, jött a nyomorúság, jött a veszteségérzés, jött a gyásznak az érzése, minden jött, és nagyon mélyre került. De az Istennel jó volt a kapcsolata. És ennek az eredménye az volt, hogy egyszer azt mondta Isten, hogy elég, és elkezdett emelkedni Jobb, fölfele, és sokkal magasabbra emelkedett, mint előtte volt. Vagyis jobb lett neki azután, mint azelőtt. Gyönyörű gyerekei születtek, újra kiteljesedett az élete, sokkal gazdagabb lett, mint előtte volt, egyszer minden sokkal jobb lett. Van egy ilyen szellemi szabály, hogyha van egy szellemi harc az életedben, van egy ilyen próba vagy krízis az életedben, sokkal nehezebb odáig eljutni, sokkal hosszabb az út, sok harcot kell megvívni, míg benne vagy. Tehát mikor már benne vagy és kapaszkodsz az Úrba, akkor nem kell csinálni sokszor semmit, csak egyszer a hited működjön. És Isten föl fog hozni. De maga ez a folyamat, ez szokott hosszú lenni. És hogyha a folyamatban ott van Isten az életedben, akkor át fogod élni azt, hogy ami most van, az az életszínvonal, szellemileg, egzisztentő, bármilyen módon éled, jön egy ilyen nehézség az életed, persze ez levíz, de utána sokkal magasabban mész tovább. Én már sokszor átéltem, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Egy másik ilyen problémáról szeretnék beszélni, ezt úgy neveztem el, hogy Jónás típusú válság, ez pont ellenkezője az előzőnek, ugyanis ezt nem Isten generálja, hanem az én engedetlenségem meg a bűnöm. Tehát tulajdonképpen mindig, amikor egy olyan helyzetbe kerül az életed, amikor nemet mondasz Istennek, akár ilyen nagyon nagy dolgokban, akár apróságokban is, akkor ennek az lesz a következménye, hogy nem növekszel, vagy tovább tudsz menni, hanem mindig egy ilyen veszteség jön. De Isten szeretne továbbvinni, és azt mondja, Gergő, légy szíves, tedd meg azt, hogy nem teszem meg. Hát akkor Isten nem tud veled mit kezdeni, akkor elkezdesz ott stagnálni, és akkor jön ez a süllyedés az életedbe. Ha viszont azt mondja, hogy megteszem, akkor tovább tud Isten vinni. És az engedetlenség, hát ez válságokat, nehézséget okoz. Olvasunk a Bibliában Jónás prófétáról, akinek az élete tulajdonképpen ezt példázza. Isten embere, Isten szolgálja, azt mondja neki Isten, hogy kedves Jónás, te most itt vagy, és menj el és prédikálj ott. És azt mondja, igen, rendben van, oda megyek és prédikálok, értem, hogy mit mondasz, és akkor mit csinál? Arra fordul és megy az ellenkező irányba. Ennek a következménye az ilyen típusú magatartásnak, az engedetlenségnek, hogy mindig jön egy csomó probléma az életedbe. Mert az Isten áldása az ezen az úton fog téged kísérni, mert Isten azt mondja, hogy erre menjél. De hogyha te a másik irányba fogsz elindulni, akkor az Isten áldása nélkül fogsz menni, ami mit eredményez? Veszteséget, problémákat, nehézségeket, mert az ördög majd kísérni fog. Tehát nem mindegy, hogy engedelmesek vagyunk, vagy engedetlenek vagyunk. És amikor az engedetlenségnek a bűnébe kerülünk, akkor jön egy válság az életünkbe. Jónás történetében azt olvassuk, hogy az ő életében ez úgy indult el, hogy felszállt egy olyan hajóra, ami az ellenkező irányba ment, viharba keveredtek, életveszélybe keveredtek, ebben az egészben ő egy ilyen szellemi tompultságba kerül, azt mondja a Biblia, hogy lemegy a hajónak az aljára, és elkezd aludni. Ez a köszönöm szépen, nem kérek az egészből, hagyjon békén engem mindenki. Én vagyok az oka mindennek, de kivonulok az egészből. Nem akarok felelősséget vállalni magamért. Lemegy a hajó aljába és alszik. Közben az összes utas, a stábbal vagy a fedélzeten lévő emberekkel mindenki az életért küzd, dobálják ki az értékeket, hogy valahogy megmentsék az életüket meg a hajót, ő meg szép nyugodtan ott alszik. Ez a kivonulok a felelősség vállalás alól. És aztán, amikor fölköltik, és magához tér, tudjátok, mit mond? Bevallja a bűneit, és azt mondja, hogy hát miattam van az egész. Ne aggódjatok, ez az egész vihar, ez az egész cirkusz azért van, mert itt vagyok a hajón. Azért van, mert Isten azt mondja, hogy arra menjek, én meg arra mentem. És ennek a következménye az egész. És ezen képzeljétek el, a pogány emberek, akik nem ismerik az Istent, azok kiakadnak. És azt mondják, hogy hát álljon már meg a menet, hát te vagy a proféta. Hát te vagy az az ember, aki az Isten szolgálja, vagyis azt mondja neked Isten, hogy menj arra, és te meg erre mész. Hát mit képzelsz te? Ez az igazán nehéz helyzet, mikor az istentelen emberek megítélnek bennünket, és igazuk van. Csak azt mondják, hogy itt baj van. Jónás bevallja a bűneit, és ennek a következménye az lesz, hogy azt mondja, hogy dobjatok ki a hajóból, és akkor nektek jó lesz. Kidobják a hajóból, és aztán tudjátok ezt a cethal történetet, hogy Isten gondoskodik arról, hogy Jóbot bekapja ez a nagy hal, illetve Jónást bekapja ez a nagy hal, az életét megmenti. De alapvetően, amikor arra gondolunk, hogy Jónás típusú válság, ez mindig az engedetlenségnek a következménye. És amikor engedetlenkedünk, akkor süllyedni fogunk, akkor veszteségeket fogunk elkönyvelni. És azt olvassuk még ebben a történetben, Jónásnak a történetében, hogy ott a halnak a gyomrában nagyon mélyen, fizikálisan is, szellemileg is, érzelmileg is, tehát teljesen nullára fut, ott kimondja azt, hogy hát mégis az Úr az Isten, mégis ő a bűnös, és hogy kegyelemért kiállt. És ennek az eredménye az lesz, hogy a hal följön, és hát Jónást kigöpi a szárazföldre. És amikor Jónás magához tér ezzel a nagy élménnyel, hogy a tenger mélyén, meg a cethal gyomra, meg minden, és úgy magához tér, és lehet, hogy meg is mosakodott egyet, vagy rendbe szedte magát, és akkor na most mi van? Akkor tudjátok neki, mit mond neki Isten? Szia, Jónás! Emlékszel, az volt a program, hogy fogod magad és mész arra. Tehát Isten nem változtatta meg a programot, csak közben az életéből eltelt X idő, és egy csomó veszteség lett. Vagyis, ahogy lerajzoltam, tulajdonképpen az ilyen engedetlenség típusú válságokról ezt kell tudni, hogy haladunk az életünk egy bizonyos szintjén, és ha engedetlenkedünk, akkor lezuhanunk, jönnek a veszteségek, és mindaddig, amíg be nem ismerjük, hogy az Úr az Isten, hogy én vagyok a bűnös és kegyelemre szorult ember vagyok, és amikor kérem az Isten segítséget, akkor Isten megsegít, de nem egy magasabb szinten fogok tovább menni. Ez nem egy dicsőséges fölemelkedés, hanem ugyanarra a szintre hoz el Isten, és ugyanazt fogja mondani, mint előtte mondta. Hogy kedves Jónás, arról beszéltünk, hogy Ninivébe kell menni. Kész vagy elmenni? És mivel kész volt elmenni, ezért ugyanazon a szinten tudott tovább menni. Ha azt mondta volna, hogy bocsánat, nem megyek Ninivébe, akkor ugyanezt kezdődött volna még egyszer. Az engedelmesség az segít neked abban, hogy Isten tovább vigyen, az engedetlenség meg veszteségeket termel. De az engedetlenségnek a következménye az soha nem az, hogy utána jobb lesz, mint az előtt volt, hanem ugyanarra a szintre fog Isten fölhozni. Az Isten programja az életedben nem fog változni. Amit neked 5 évvel ezelőtt mondott Isten, és mondjuk nem csináltad meg, és most megkérdezed, hogy Uram, mit mondasz nekem? Ugyanazt fogja mondani, mint 5 évvel ezelőtt mondott. Lehet, hogy tegnap mondott valamit Isten, és azt mondod, ó, Uram, most fáradt vagyok, és nem tudok ezzel foglalkozni. Bármi miatt én alkalmatlan vagyok, én nem tudom ezt csinálni, más biztos sokkal jobban tudná. Mindegy, hogy a hitetlenség, mindegy, hogy a félelem, mindegy, hogy az önbecsülés, mindegy, hogy mi miatt nem tudsz tovább menni, de hogyha nemet mondasz, akkor tulajdonképpen nem tudsz tovább lépni, és amikor újra szól Isten hozzád, újra meghallod a hangját, akkor ugyanazt fogja mondani, mint előtte mondta. Tehát, hogy 20 évvel ezelőtt lehet, hogy 1 évvel ezelőtt lehet, hogy tegnap amit mondott, de ugyanarról fog Isten beszélni. És hogyha igen mondasz, akkor segít neked abban, hogy tovább lépjél. Vagyis a bűnbánat után visszajutunk oda, ahonnan elindultunk. A kezdőpontra, az origópontra visszajutunk, és újra eldördül a startpiszta, és akkor mehetünk, amerre Isten elindított bennünket. Hát Jónás egy ilyen ember volt, aki ezt élte át. És egy harmadik dolgot szeretnénk még megemlíteni. Ez a döntések típusú válság. A Bibliában olvasunk a gazdag ifjúról, akinek szintén jól mentek a dolgai, túl sok problémája nem volt. Kapcsolataiban, egzisztenciájában jól mentek a dolgok. Még azt is mondhatták, hogy még az Istennel való kapcsolatában is egy normális szintet tudott megélni. Azt mondja, hogy megéli a törvényt, elfogadja az Isten tekintélyét, mindazt megéli, amit Isten igéje mond, tehát jól mennek a dolgok. És azt mondja neki Jézus, amikor megkérdezi tőle, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy biztos legyen az örök életem. Szóval, ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el a vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és kövess engem. Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Belegondoltál már abba, hogy ez a történet tulajdonképpen arról szól, hogy hozni kell egy döntést, és ez a kedves ember, hogy átgondolja, mérlegeli a dolgokat, azt mondja, az örök élet nekem túl sokba kerül. Én ennyit nem fizetek érte. Ha olcsóban adnák, akkor oké, de ennyit azért nem fizetek érte. Mennyit ér az örök élet? Mennyit ér az, hogy Isten gyermeke vagy? Mennyit ér az, hogy nem az ítéletre fogsz menni? Mennyit ér az, hogy az Istennel fogod eltölteni az örökké valóságot, az Istennek a dicsőségében, az Isten országában, ahol az ördög már nem tud hozzád nyúlni, ahol már nincs veszteség, nincs amortizáció, nincs vágydalom, nincs nyomorúság. Azt mondja a Biblia, még könnyek sem lesznek, mert az első mozzanata az Úrral való találkozásodnak az, Jelenések könyve beszél erről, hogy az Úr letöröl minden könnyet a szemedről. Minden veszteségélmény, minden, ami fájdalmat okozott neked, az úgy, hogy le lesz törölve. És valami dicsőségesen szép és jó kezdődik el. És erre azt mondja ez a kedves ember, hogy ez túl sokba kerül. Erre nekem nincs elég forrásom, ezt nem fogom kifizetni. Nem ér az egész annyit. És egy ilyen döntési válságba kerül, és azt mondja, hogy inkább nem. Szóval úgy döntött, hogy túl drága az örök élet. Amikor az örök életről van szó, akkor néha tulajdonképpen, vagy az engedelmességről van szó, akkor néha ebbe a helyzetbe kerülünk, hogy éljük az életünket, itt is van egy ábra, éljük az életünket, és jön ez a nagy kérdés valamikor. Fölmerül bennünk valahogy Isten szent lelke, elénk hoz egy kérdést, hogy hogy kell tovább menni, mert így nem lehet tovább menni. El kell dönteni, hogy igen vagy nem, jobbra mész vagy balra mész. Egy döntést kell hozni, és annak alapján folytatódik majd az életed. És ilyenkor mérlegelni kell, sok mindent át kell gondolni, de nem mindegy, hogy hogy döntesz, mert az egyik döntés az segít neked, hogy az Isten dicsősége felé haladj tovább, a másik meg abba segít, hogy az ítélet felé haladj tovább. És ilyenkor nagyon sokszor mérlegeljük az életünket, és van, aki azt mondja ez a gazdag fiatalemberhez hasonlóan, hogy ekkora árat nem lehet fizetni érte. Hát ez túl sok, hogy az egész életemet adjam oda, hogy mindenemet tegyem bele. Hát ez nem megy nekem. A másik, hogy sok mindent odaadok, óriási áldozatokat hozok, de néhány dolgot nem vagyok hajlandó mégse odaadni. Mind a kettő jellemző az emberekre, vagy rád is, rám is. Néha azt mondjuk, hogy hát erre én nem vagyok kész, és nem is tudunk foglalkozni a témával. Máskor meg azt mondjuk, persze megyek, de nem teljesen úgy, ahogy Isten mondja. Amikor a 2001-es New York-i katasztrófa volt, utána tudjátok, hogy mindenféle ilyen terror elhárítási programokat indítottak el, meg biztonsági szabályokat hoztak. És akkor azután sokkal később utaztam egyszer, és akkor a Ferihegyen azért nem tudtam tovább menni ott a biztonsági szolgálatom, mert volt nálam egy ekkora olló. Egy ilyen 10 cm-es kis olló. És az volt a kérdés, hogy ezt vagy kidobod, és mehetsz, vagy ha nem dobod ki, akkor szia, vehetsz vissza. De ezzel együtt nem lehet tovább menni. Ennek az értéke, én nem tudom mennyi, tehát 1000 forint vagy 500 forint, nem tudom mennyi egy ilyen kis vacakolló. De ez volt a kérdés, hogy amikor mentem át a kapun, és átvilágították a cuccaimat, akkor volt benne egy ilyen kis olló. Ugye nagyon sokszor ilyen pici dolgokon múlnak a dolgok, hogyha ezt nem tudom kidobni, akkor nem mehetek tovább. Ha kidobom, vagy odaadom, akkor minden rendben van. Néha nagy dolgokat nem vagyunk, vagy az életünket nem vagyunk hajlandó odaszállni Istennek, néha meg apróságokat nem vagyunk hajlandó odaadni. De ez a történet abban tanít bennünket, hogy amikor ilyen döntési válságban vagyunk, akkor ne sajnáld sem az apró dolgokat, tehát az ollót ne sajnáld kidobni, majd veszel másikat, ne foglalkozz, lényeg az utazás, hogy a mennybe kerüljél. Vagy pedig, amikor mérlegelnék, hogy az egész életemet, ha odaszállom Istennek, hogy mi lesz ebből, hidd el, hogy az életed legjobb döntése lesz. Hidd el, hogy semmi olyat nem tudsz adni, amit már Krisztus ki nem fizetett volna. Hogy ő sokkal többet fizetett ki, mint amire te gondolsz. Szóval ezek a válságok, amelyek ilyen döntési válságok, azok segítenek bennünket, hogy vagy a menny felé megyünk tovább, vagy pedig megkeményíti a szívünket, és inkább megállunk, leragadunk, és inkább az ítélet felé haladunk tovább, amit Isten előbb-utóbb megítél bennünk. Persze, ha keresztény vagy, és hozol egy rossz döntést, ez nem azt jelenti, hogy a pokolba fogsz kerülni. Ez azt jelenti, hogy nem tudsz tovább lépni, mert húz lefele téged ez a rossz döntés. Ha viszont még nem vagy keresztény, még nem születtél újjá, akkor tulajdonképpen ez a kérdés nagyon aktuális. Ugyanúgy, mint a gazdag ifjúnál, hogy kész vagy arra, akár most, hogy az egész életedet kapásból azt mondod, hogy Uram, itt van. Én nem gondolom, hogy túl drága ahhoz, amit te adsz nekem, mert az sokkal több, amit te adsz nekem. Az életed legjobb üzletkötése lesz. Az életed legnagyobb befektetése lesz, ha az életedet odaadod Krisztusnak, mert cserébe sokkal többet fogsz kapni. A gazdag ifjú azt mondta, hogy erre nem kész, és ezért szomorúan ment tovább. Szomorúan távozott, mert hát nagy vagyona volt, és azt mondja, hát ez nem fog működni. Szóval összefoglaljuk mindezt. Szeretném befejezni azzal, itt a nehézségekről, válságokról, problémákról beszéltem. Az egész világtörténelemben, sőt az egész szellemi világban a legnagyobb válság tulajdonképpen itt van leírva most mögöttem. Amikor Jézus Krisztus ott van a Golgotai kereszten, ott van ég és föld között, és azt mondja, fölkiált, hogy éli, éli, lama szabaktáni, azaz én Istenem, miért hagytál el engem? Higgyétek el, hogy ez a legnagyobb válság, amikor az Isten elfordul Krisztustól. Ez szinte földolgozhatatlan. De ez történt meg. Ő a legnagyobb válságot élte át azért, hogy utána meghaljon a bűneidért, hogy utána föltámadjon, és azt mondja, hogy ne aggódj semmiféle nehézség miatt, semmiféle probléma miatt, még akkor se aggódj, hogyha az ördög és Isten egymással beszélgetnek rólad, akkor se aggódj, ha csak egyszer nehéz napjaid vannak, akkor se aggódj, ha holnapra gondolsz, és a munkahelyeden, vagy a munkádban, vagy családodban nehéz döntések lesznek. Semmi miatt ne aggódj, mert Krisztus a legnagyobb válságot megharcolta, és tulajdonképpen váltságát tette, tulajdonképpen megoldott az egész problémát, és ezért igaz az, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Hiszünk ebben? Hogy mindenre van erő a Krisztusban, aki engem megerősít. Nincs olyan dolog. Az ördög nem tud olyan dolgot kitalálni. Az életnek nincsenek olyan nehézségei. Még nem történt a világban olyan tragédia, amire ez ne lenne elég. Hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Azért, mert Krisztus sokkal jobban tudja, hogy mi az, hogy nehézség. Sokkal jobban tudja, mi az, hogy válság. Sokkal jobban tudja, mi az, hogy fájdalom. Sokkal jobban tudja, hogy mi az, hogy elutasítottság. Sokkal jobban tudja, hogy mi az, hogy kilátástalanság. Mert ő ezt mind átélte. Sőt, azt mondja a Biblia, legyőzte. És Jézus Krisztus jól van, ott van a mennyben, az Atya Istennek a jobbján, azt mondja a Biblia. Jól érzi magát, örül annak, hogy mindezt megtehette, érted, hogy kifizette az árat. És ezért igaz, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Dávid így fogalmaz, ha a halál árnyékának a völgyében járok is, nem félek, mert te velem vagy. Senki nem szeret a halál árnyékának a völgyében járni, vagyis közel menni a halálhoz, a veszteségekhez, az elmúláshoz. Ez nem egy jó hely. De Dávid mit mond? Ez nem okoz nekem akkora problémát, hogy az Isten ne tudna engem megtartani. Mert ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek, mert az Isten velem van. Vagyis ugyanazt mondja, mint amit Pál apostol mondott, hogy igaz ez a kijelentés, ez a bizonyságtétel, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. És neked is az életed tulajdonképpen így működik, meg az enyém is. Mindenre van erőd a Krisztusban, aki megerősít téged. Kérlek benneteket, hogy csukjuk be a szemünket és imádkozzunk. Drága Úr Jézus, megköszönjük neked, hogy igaz ez a kijelentés, igaz ez a megvallás, mi is kijelentjük, hogy te vagy az Úr, te vagy a Krisztus, te vagy az, aki mindenben győztél. És így jövünk hozzád mindannyian, akik most itt vagyunk ezen az istentiszteleten. Kérünk téged, hogy vedd ki a szívünkből a félelmeket, aggodalmaskodást, hitetlenséget. Segíts nekünk, hogy elengedjünk olyan dolgokat, amelyek talán értéktelenek, vagy nem is annyira fontosak, csak úgy hozzánk nőttek. Segíts, hogy mindenről le tudjunk mondani, hogy a tőled jövő gazdagságot, a tőled jövő ajándékot, a tőled jövő áldásokat tudjuk átélni. Urunk, segíts nekünk, hogy tovább tudjunk lépni, és imádkozom azért, hogy átéljük azt, amit Jobb átélt, hogy jobb lett azután, mint azelőtt volt. Hogy a holnap vagy a jövő az legyen jobb azért, mert megtapasztaljuk, hogy mindenre van erőnk a Krisztusban, aki megerősít bennünket. Uram, imádkozom valamennyiünkért, hogy aki terhel esetleg betegségnek a nyomorúsága, vagy aki fél a kapcsolatai problémáktól, vagy elromlottak körülötte a kapcsolatok. Imádkozom azokért is, Uram, akik munkahelyi nehézségekkel küzdenek, vagy anyagi problémákkal küzdenek. Hadd tapasztalják meg, Uram, a te hatalmadat, a te dicsőségedet, hogyha benned vannak, hogyha benned hisznek, akkor igaz lesz az, hogy a Krisztusban olyan erő van, olyan hatalom van, hogy ki tudnak jönni, és megerősödve tudnak tovább menni. Uram, így imádkozom, hogy ilyen emberek tudjunk lenni. És imádkozom így közösségének, hogy áld meg a gyülekezetünket. Hogy bármilyen helyzetben is vagyunk, tudjunk így rátekinteni. És tudjuk megvallani, hogy a kőszikla gyülekezetnek te vagy az Ura, és te vagy az Istene. És nekünk, valamennyünknek együtt mindenre van erőnk a Krisztusban, mert te megerősítesz bennünket. Így imádkozom, Uram, hogy áld meg a következő napjainkat. Őrizd meg a szívünket, Uram, hogy sem engedetlenség, hitetlenség, félelmek, aggodalmaskodás ne tudjon gyökeret verni. Uram, hogyha ezeket átéljük, akkor segíts nekünk, hogy a hitünk tudja legyőzni mindazt, ami csak ilyen a környezetből fakadó, leterhelő, vagy az ördög által generált dolgok. Imádkozom azért, hogy áld meg így bennünket, őrizd meg a szívünket, őrizd meg a gondolatainkat, és legfőképpen imádkozom azért, hogy a Krisztusnak az ereje és a hatalma segítsen bennünket abban, hogy jó döntéseket hozzunk, hogy jó irányba menjünk. Úr Jézus, imádkozom, hogy áldj meg így bennünket. Kérjük, hogy a te Szent Szellemeddel gyere és töltsd be a szívünket most, hogy reményteljesen tekintsünk a holnapra, a jövőre, Hogy ne a keserűségben vagy fájdalmakban éljünk, hanem a reménységben tudjunk tovább lépni. Mert te azt mondtad, hogy a reménység az nem fog megszégyeníteni bennünket. Így imádkozom, hogy áld meg bennünket az Úr Jézusnak a nevében. Amen.